és nagyon informatív ábrákat mindegyünk épülésére hagyta, hogy Attila levetítse. És most pedig akkor megkérem Gaucsik Istvánt, hogy tartsa meg a mai utolsó előadást a vita előtt, a Csehszlovákiai Magyar Gazdasági Szervezetek Strukturális Integrációja 1918-1938 között.
Hölgyeim és uraim, lehet, hogy az én beszámolom békicsengése kicsit szomorú lesz, hiszen szlovenszkói haj nem született. Megpróbálom ennek az okait és összetevőit válaszolni. Az alábbiakban azoknak a gazdasági és érdekvédelmi tevékenységet fejtő szervezeteknek a betagolódási mechanizmusait és a gazdasági szektorokban elfoglalt helyüket, strukturális pozíciójukat szeretnénk bemutatni, amelyek keretei az impériumváltás előtt jöttek létre. Ezt nagyon részletesen Hunyadi Attila bemutatta. Valójában én az impériumváltási időszakra vonatkozó statisztikai anyagot, illetve levéltányi forrásokat néztem át. Természetesen ez hozzá tudtam férni. Megközelítésem alapgondolatát a csehszlovák nemzetgazdaságra történő integráció kérdésköre alkotja. Tehát, hogy a tárgyalt korszak 1918 előttről származó struktúrái, bankok, szövetkezeti mozgalom, szlovákiai magyar viszonylatban nehézszerűen külön meg a külön kijelölni az ipartársak és a gazdasági egyesületek helyét is. Tehát, hogy ezek a szervezetek milyen működési változásokon, átalakulási, újítási folyamatokon mentek keresztül. A problémakör nemzetiségi összehasonlításban kívánunk tárgyal. Az 1918-1923 közötti átmeneti időszak azért érdekes, mert ekkor zajlott el a régi magyar megyékben létrehozott alapok, alapítványok és megyei szervezetek vagyonának annak kisajátítása, és a még működő gazdasági egyesületek politikai célzatok felszámolása. Valójában Angyal Béla publikált először a Gömör-Nógrád megyei gazdasági egyesülettel kapcsolatos bírósági eljárás részadatait. Annyit kell tudni az egyesületről, hogy természetesen a kisgazdapárt választói bázisát erősítette. A szlovákiai teljetaló minisztérium ezt a bázist akarta megszüntetni, felszámolni. Valójában forrás szinten ez a legjobban dokumentálható eljárás. 1921 és 1922 között zajlott le. A legfelső közigazgatási bíróság az egyesületek tevékenységét szabályozó régi magyar belügyminisztériumi rendeletre hivatkozva 1922. szeptember 29-én osztatta fel az egyesületet és kobozta el vagyonát. Többféle indoklás volt a bírói döntésben, többek között például a határmegállapító bizottsághoz memorandumot juttatott el, az állami gazdálkodás ellen agitált, a szabad kereskedelem lehetővé tételét követelte, az állami kényszerbeszolgáltatás ellen bújtogatott azzal a jelszóval, egyfajta lokálpatriotizmus, a gömöri termés a gömörieknek, és a szlovenszkói termés a szlovenszkóiaknak jár. Szent Iváni régebbi kijelentését is rütként használták fel. Még 1919 elején a cseh katonai megszállás ellen foglalt állást, ezt a bíróság a csehszlovák államalakulat elleni támadásként képzelte el. A másik ismertebb eljárás a Nyitra megyei gazdasági egyesületet érintette. A támadás 1920-ban indult, amikor a teljhatalmú minisztérium a politikai és nemzetiségi okokra hivatkozva elrendelte az egyesület feloszlatását és vagyonának elhúzását. A Magros Sobár vezette minisztérium valószínűsíthetően az 1920-tól erőteljesebben aktivizálódó keresztény szocialista párt egyik támogatói bázisát akarta megszüntetni. Nem véletlen tehát, hogy éppen Lellei Jenő látta el az egyesület jogi védelmét. Nem akarom részletezni a védekezés indokait. Ő a feloszlató rendelkezés formális oldalára építette az érrendszerét. Furcsa döntés született, mert a bíróság elismerte a feloszlatás formai jogosságát, a tartalmi indokokat azonban elégtelenetnek tartotta. Tehát az Egyesület vezetősége csak a szóbeli, mert csak szóbelileg értesítették a vezetőséget a felosztatásról. Tehát ezt a szóbeli információból nem tudhatta az Egyesület vezetősége, hogy állami érdeket sértette, vagy alapszabályzatilag rögzített hatáskörét léptek túl. Valójában 1922 végéig az összes megyei gazdasági egyesületet felszámolták, még volt erre a törvényi indoklás is, hiszen a megyetörvény került bevezetésre, és az új Csehszlovák megyetörvény ezen szervezetek vagyonát automatikusan átvette, illetve tehát a kezelésbe került ez a vagyon. Az ellenzéki magyar politika számára ezeknek a struktúráknak az átmentése ugyan nem sikerült, de a minta adott volt, és az 1930-as években kiépített regionális szervezeteiket legjobb tudomásom szerint 8 gazdasági egyesület alakult, tehát ezeket az egyesületeket ezen megyei egyesületek folytatásának tekinthetjük. Ezekről annyit kell tudni, hogy több járást integráltak, egyfajta regionális alapon alakultak, hiszen nevükben is jelezték, hogy vagy Csalóközi, vagy Bodrogközi, vagy Garamvölgyi gazdasági egyesület éppen. Ki kell emelni elsősorban a kis gazdák, illetve a később Magyar Nemzeti Párt helyi politikusainak a tevékenységét, Fodor Jenőt elsősorban. Azonban a gazdasági egyesületeken kívül a többi gazdasági szerveződés is alapvető változásokon keresztül. A magyarság állami gazdasági és érdekvédelmi korporációkon belüli arányával kapcsolatban még további kutatásra szükségesek. Nagyonakban annyi elmondható, hogy ezekből a szervezetekből a kisebbségi magyarságot 1919-től vagy kiszorították, ezek voltak kereskedelmi és iparkamarák. Az újabb felsőbb szintű állami gazdaság irányító szervekben, ilyen volt a mezőgazdasági tanács, és az átszervezett szakmai intézményekben, ilyen a Gyári Parasok Szövetsége, nem tudott hatékony vagy hatékonyan a képviseletet szerezni. Érdemes összehasonlítani a Csehország részek helyzetével, ahol figyelembe vették az etnikai arányt a két világháború között, és ez valahol a gazdasági demokrácia irányítatását jelentette. Addig persze Szlovákiában és Kárpátalján ezt negligálták. Szlovákiában és Kárpátalján a valóságban ezek a szervezetek a szlovák nemzetépítés és gazdasági dominancia eszközei voltak. Kezdve először a kereskedelmi és iparkamarákkal. A pozsonyi Veszterszebánya és Kassai-Székely kereskedelmi és iparkamarákban mindjárt az államfordulat után politikai okokból szervezeti változtatásokat vittek végbe, egyben kijelölték az új területi határokat. Feloszlatták a választmányokat, a tagságot és a bizottságokat, és állami felügyelettel kormányreferenst bíztak meg. Egyéni véleményem, illetve feltételezésem, hogy egy ideig az ügyvezető szervekben a magyar tisztviselőket egy ideig a helyükön hagyták. A Kassai Kereskedelmi és Iparkamarának Sipos Aladár neve bukkan fel a forrásokban, a Veszterszebánya Kereskedelmi és Iparkamarában Dínes Emilé, a Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamarában pedig Wolf Gerő. Akkor információ, Wolf Gerő az 1920-as évek legelején háttérmunkát végzett a pénzintézetek, tehát a magyar és német pénzintézetek egyesületének, Budapesten végzett folytatott tárgyalásokat. Sipos Aladár pedig az 1920-as évek legelején, illetve 1919 végétől többször Csehországban járt és feltérképezte az ottani cseh, illetőleg morva, hadikölcsönvédő egyesületek tevékenységét és információkkal látta el a akkor formálódó magyar és német banki egyesületet. Röviden a mezőgazdasági tanácsról. Ez a földművelés, az állattenyésztés, erdőgazdálkodás és a mezőgazdasági ipar érdekeinek védelmét látta el. Csehországban 1890-ben elkülönült a cseh és a német mezőgazdasági tanács, és az az érdekes, hogy a finanszírozás, tehát a pénzügyi támogatás is elkülönült etnikai alapon. 1918 előtt külön részleg működött, tehát cseh és német részleg az egyes csehországi tartományokban. 1918 utánra a német kisebbség ezeket a pozícióit átmentette. Az 1930-as adatok alapján például az állami Csehországban az állami pénz több mint 69%-a a cseh tanácsot illette, a németeknek 32% jutott, Morvaországban 72-28-as kulcs volt érvényben. Sziléziában a cseh és a német tanács mellett lengyel is működött. Az 1930-as években magyar képviselők többször kérvényezték, hogy a mezőgazdasági tanácsban legyen magyar képviselet. Rájött tudomásom szerint eredménytelenül. Rátérnék most a szövetkezeti mozgalomra. A nemzeti kisebbségek szövetkezetei számára 1918 ugyan jogi, törvényi és anyagi vagyoni tekintetben törést jelentett, de a befogadó országok szövetkezeti rendszerei bizonyos mértékű törvények szabta mozgásteret, a társadalmi és kulturális programok finanszírozását is lehetővé tették. Így a közösségi összetartozás tudatának erősítése, az egyes alrendszerek oktatás, művelődés, kulturális élet támogatása realizálhatóvá válhatott. A csehszlovák szövetkezeti rendszer egyik fejlődési jellegzetessége volt, hogy Csehországban többszintű, régi hagyományokkal rendelkező munkafeladataiban jelentősen differenciálódott szövetkezeti mozgalom alakult ki, és erre támaszkodva fokozatosan nőtt a szövetség és a központok száma. Szlovákiában 1919-ben nemzetpolitikai okokból szervezték meg a központi szövetkezetet, Úszrednek-Úszkon, amely 1938-ig fontos szereppel bírt és cseh mintájú szervezetépítést valósított meg Szlovákiában. Érdemes megvizsgálni az 1929-es csehszlovák statisztika adatait. Ez közli a szövetkezeteket integráló, azok pénzügyi, könyvelési dolgait felügyelő, szabályozó szövetségek és központok kérdését. Ezt érdemes megvizsgálni. Mivel a magyar kisebbség számára az önálló önigazgató szövetkezeti központ vagy központok alapítása kulcskérdésnek számított. Az 1929-es adatfelvétel alapján a cseh központok az összesnek a döntő hányadát, 40-et, és több mint felét, 53%-ot tettek ki. Ezt egyik etnikum sem tudta megközelíteni. A csehországi németség 20 központtal rendelkezett, ez 27%-os, kisebbségpolitikai szempontból mégis jelentős arányt könyvelhettek el. A többi etnikum közül a szlovákok az egyértelmű és nagy volumenű anyagi támogatás ellenére héttel nem érték el a 10%-os részesedést. A többiek közül a rutének és a lengyelek 4-4%-ot, 3-3 központot képviseltek, míg a magyarok és a litók csupán 1%-os arányszámmal rendelkeztek, ez országos viszonylatban 1-1 központot jelentett. A cseh és a németek kedvezőbb adatai mögött az államfordulat előtti szervezettel és fejlettebb színvonalú szövetkezeti szektor tartalékai álltak, kedvező szociális és munkaerőpiaci adottságokkal rendelkeztek. Egyedül ebben a korszakban ez a két etnikum tudta lefedni a földművelési, alkalmazotti és polgári iparos csoportot. Ugyanis a csehszlovák szövetkezeti rendszer egyik sajátossága volt, hogy a foglalkozási csoportok szerint alakultak ezek a szövetkezeti központok. Valójában tehát elsősorban a cseh, illetőleg a német, de részben a rutén és a zsidó, rutén lengyel és zsidó központok létrehúzását lehet sikeresnek tekinteni. És most nézzük meg a magyart. 1925-ben alakult az egyetlen magyar központ, a Hanza Szövetkezeti Áruközpont. Szervezeti alrendszerét csak 1930-ban tudta bővíteni, 1931-ben korlátozott ellenőrzési jogköröket kapott. A magyar ügyviteli nyelvű fogyasztási szövetkezetek mindegy 57%-át volt képes tömöríteni. tehát az 1930-as évek elején legégető kérdésként elsősorban a Magyar Hitelszövetkezeti Központjának létrehozása merült fel. Ezt indokolta volna az a nagyszámú hitelszövetkezet 1931-ben 212, amely a szlovákiai magyar szövetkezeti mozgalom fejlesztését szolgálta volna. Erről a törekvésről azonban alig vannak információk. A központi szövetkezet monopolizálta a nem szlovák hitelszövetkezetek feletti központ szerepet is, gazdasági és politikai okok miatt nem járult volna hozzá egy magyar kisebbségi központ létrehozásához. A másik esély a mezőgazdasági szektoron belül a termelő szövetkezetek, például a tej- és állattenyésztő szövetkezetek, illetőleg szövetkezeti szeszfőzzék, 1931-ben összesen 50 központja jelenthette volna, de ilyen sem alakult. A többi szövetkezeti fajtán belül a magyarság képviselete gyakorlatilag nem volt számottevő. Innovatív, modern fajtákat pedig saját erejéből képtelen volt alapítani. A központ szervezés hiányosságainak súlyos következményei voltak. A magyar szövetkezeti fajták elestek az állami és a közigazgatási tudálási akcióktól, az olcsó hitelforrásoktól, szervezetlenségük folytán csak a Hansa számára nyílt lehetőség egy alszervezet megvalósítására, azonban ez országos viszonylatban kiélezett versenyhelyzetbe került. Tehát meg kell említeni, hogy a Hansával kapcsolatban van egy fajta fokusz, hogy a magyar szövetkezeti mozgalom csak a Hansa szövetkezeti állóközpontra épült. Ez részben igaz, de az az érdekes, hogy a többi maradék elsősorban a hitelszövetkezetek integrálására a magyar ellenzéki politika részéről nem volt törekvés, de az is lehet, hogy a források még való lappangtanak, illetőleg nem voltak közöttek. Tehát nagyon vázlatosan a szövetkezeti rendszer bemutatását ezzel befejezném. A tanulmányban már részletesebben statisztikai adatokkal is illusztrálva szerepel a magyar szövetkezeti rész. Rátérnék a pénzintézetek kérdésére. Az első világháború utáni gazdasági válsághelyzet Csehszlovákiában is életre hívta a bankok érdekvédelmi szerveződéseit. A magyar és német érdekeltségű pénzintézetek, természetesen itt elfogadom azt a kritikát, hogy mi is az az érdekeltség és mi is az a magyar és német, de minden esetre ők szlovenszkói magyar és német pénzintézetekként jelölték magukat a két világháború közötti sajtóban, illetve a levéltári forrásokban. Ezek a pénzintézetek 1919-től fejtették ki tőkemenő kezdeményezéseiket, tevékenységüket, létrehozták a pénzintézetek egyesületet Szlovenszkóban és Podkarpatszkárhozban elnevezési szervezetüket. Ezzel az egyesülettel kapcsolatban az érdekesség, hogy nem egy gazdasági részterület konszolidálására törekedett, hanem az egész szlovákiai, illetőleg kárpátaljai bankszférára irányultak a kezdeményezései, és a szervezet 1935-ös fennállásáig időszerűen maradtak. Kezdetektől ezek között szerepelt az egységes szlovákiai és kárpátaljai bankegyesület igénye, amely azonban a szlovák-magyar, illetőleg szlovák-német nemzetiségi szembenállás, az eltérő bankérdekek, pozíciók, kapcsolatrendszerek és nem utolsó sorban az 1930-as évek bankszektorának tőkeveszteségei miatt, hiszen egy egyesületet finanszírozni kellett, kellett tagsági díj. De ezek miatt nem jöhetett létre ez az egységes bankegyesület. A szlovák és a magyar-német bankegyesület, meg kell említenem a szlovák pénzintézetek szövetségét, amely szintén komoly szervezeti problémákkal küzdött az 1920-as évek legelején, és erre elzárkózott egy egységes bankegyesület létrehozásától. Tehát a szlovák és a magyar-német bankegyesület közös stratégia dolgozásáig nem jutott el. A kommunikáció és az együttműködés esetlegessé vált, mindig az aktuális pénzügytechnikai problémák kezelésére szorítkozott ez az együttműködés. A piacon az egyesületekben tömörült tagintézetek egymásnak konkurensei, versenytársai voltak. Röviden a pénzintézetek egyesületének a tevékenységéről. Az 1920-as évek első felében elsősorban a hadikölcsönök méltányos rendezésére, Csehszlovákia általi elismerésükre, a Budapest törvények visszahozatalára és egy mobilitású biztosítására, illetve a bankösszefogás megszilárdítására irányult. Az Egyesület vezetőségének helyismerete, vezetési tapasztalatai, személyi kapcsolatai a Bécsi és Budapesti nagybankok felé azt eredményezték, hogy az Egyesületet a prágai pénzügyi kormányzat is elismerte. Valójában itt az 1921-1923 közötti csehszlovák-magyar gazdasági tárgyalásokról van szó, ezeknek a háttérmunkájában vett részt a Banki Egyesület. Az 1920-as évek szanálási programjainak koordinációját és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt szintén felvállalta. Erre a célra külön szindikátust hozott létre, ami a nagyobb szlovák, magyar és német bankokkal együtt valósította meg a válságba került kisbankok pénzügyi újjászervezését, segítette funkciós tárgyalásaikat és felszámolásokat. Ezek a szlovákiai bankkoncentráció egyik indikátorává, ezzel a szlovákiai bankkoncentráció egyik indikátorává vált, elősegítette a magyar bankok struktúraváltását, tehát itt a törpe bankokról volt szó, ezeknek a száma radikálisan csökkent idővel, és néhány középbank, a Pozsony Első Takarékbank, a Duna Bank, Balcs-megyei Népbank megerősödött. Azonban a bankok közötti szolidaritást már a kezdetektől a bankválság, a restriktív állami intézkedések és az erősebb pénzintézetek eltérő érdekérvényesítési üzleti stratégiái veszélyeztették. Én szeretném összefoglalni, tényleg röviden is tömören. Szóltam volna még az ipartársadatokról és a prémiumokról, ezek szintén szervezeti átalakuláson mentek keresztül. A törvényi szabályozás 1924-től volt érvényes, 1919 és 24 között lényegében jogi kétvágányosan állt fel, hiszen a volt magyarországi területeken a régi magyarországi törvények és a magyar ipartársadalmi törvények voltak érvényben, egyben a cseh tartományokban a osztrák irodalmi rendelkezések és törvények. 1924-ben egységesítették az ipartörvényt, eleve cseh minta alapján szervezték meg. Az ipartársadalmak tekintetében meg kell említenem, hogy egyfajta szövetség vagy központ, tehát több ipartársadalom, illetőleg grémiumot, a kereskedők társulásait lefedő integráló szerv, tehát szövetség vagy központ nem jelentett létre, eleve a magyar kisiparosság gyengesége miatt. Törekvések voltak, 1927-ben a komáromi járási ipartársulat egy memorandumot szövegezett meg, a magyar titkárság felállítása Mártonban, ott volt az Országos Szövetség székhelyének áttétele Dorosz-Szentmártonból Pozsonyba, illetve 1931-ben a Vitovszky József féle javaslat, amely magát a szlovák iparos szövetséget kívánta átalakítani, ezt 31-ben leszavazták a választmánygyűlésen a szlovák képviselők. Röviden annyit még, tényleg összefoglalóan, hogy csehszlovákiai magyarság két évtized alatt nem tudta létrehozni a gazdasági társulások egységes hálózataként funkcionáló szervezeti felépítmény. Az objektívok sokrétűek, például a közösség alacsony számaránya, a kedvezőtlen foglalkoztatási struktúra, a magyarországi tőke nacionalizálása, kiszorítása miatt beszűkült gazdasági játéktér, a többség érdekcsoportjai által ellenőrzött gazdasági pénzügyi erőforrások, ezen kívül még a politikai elit emberi konszenzus hiány, vagy a kiélelt koncepciók hiánya. És hát ez... Mindezek a törekvések kezdeményezések, egy állami irányítás, ügyetőség irányítások, gazdaság, politika keresztül szépen kerültek. Köszönöm meg tisztelő figyelmet!
Köszönöm szépen! Egyrészt azt kell mondanom, hogy a